szövetségi törvény megvizsgálása szerint. Miért teszi ezt? Azért, mert a mózesi törvény szerinti parancs volt, az Isten ószövetségben kívánított akarata, hogy ezt megtegyék, és így az alázatokat tegye próbára. A mai szentfecében Szent Pál kifejti, hogy a törvény önmagában képtelen gyógyítani, képtelen megváltani, de mégsem fölösleges, Isten nem véletlenül adta, hanem azért adta, hogy ne belőle legyen Krisztusra, előkészítő legyen a megváltás befogadására. Nem volt ugyan hatalma a bűnök bocsánatára, sem a természetfeletti élet megadására, de rámutatott a bűnre, rámutatott a megváltás szükségességére, felkeltette az emberekben a vágyat a megváltás, a gyógyulás után, és mindenek előtt engedelmességre és hitre van. Tehát ebben az esetben a leírásom nem az ószövetségi pap valamiféle természetfeletti hatalma révén gyógyultak meg, hanem az engedelmesség miatt, hogy Jézus szavának engedelmességben mentek a papokhoz, és a Jézusba vetett hitük, a Jézus iránt engedelmességük gyógyította meg őket. És ebben nagyon fontos azt látni, hogy az üdvözítő tehát tiszteli, szükségesnek tartja a törvényt, a kultuszt és a papságot. Ő maga is részt vesz az ószövetségi kultuszban, de világosan tesz, hogy ezek nem öncélúak, nem önmagukban hasznosak, nem önmagukban hatékonyak, hanem eszközök a vele való találkozáshoz, a benne való hit felkeltéséhez. Igen, testvérek, az üdvözítő végül is eltörni ezeket az ószövetségi kultuszokat, ritmusokat, de ugyanakkor a megváltás az ószövetség idején még mindig szükség van meg a célszertartásokra, kultuszra, közvetítő papságra, és ezek már rendelkeznek a Jézustól kapott igaz hatalommal, tehát ezek már képesek a bűnt eltörölni, már képesek a megváltást megadni. És ezek a ezek ma is próbára veszik az ember alázatát, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy hozzá hasonló bűnös embernek kell megvallanom a bűneimet. Hogyan lehetséges, hogy ez a hozzá hasonló bűnös és gyarod ember képes engem feloldozni. De ha ezt valóban Jézus iránti engedelmességgel, a belevetett hittel teszem meg, akkor véglegesen részesülhetek a megtisztulásban. Manapság nagyon gyakori, még a magukat hívőknek mondó körében is elutasítani a kultuszai sokat általában az intézményes egyházat. Ugye talán meséltem ezt az egyik tapasztalatomat, amikor erkölcs tanról iratban dolgozatot, és arra kérdésre, hogy mikor és minden kötelessége bőtölni, azt válaszolva van az diák, aki egyébként egy példás katolikus családhoz származik, hogy senkinek nem kötelessége, mindenki akkor bőtöl, és úgy, ahogy akar. Hát egy tipikus hozzáállás, nyilván a kamaszkori lázadás is benne van ebben, de a modern ügyelek az a mentalitása is, hogy nekem senki nem írja elő, hogy én hogyan éljem meg a hitemet. Nekem senki nem mondja meg, hogy mikor menjek templomba, majd ha kedvem lesz, majd ha úgy érzem, hogy szükségem van rá, majd akkor elmegyek. Nekem senki nem mondja, hogy nekem gyógynom kell. Hogyha én úgy érzem, hogy a szabad ég alatt megvan rám Istennek a bűneimnek, akkor én megtisztulok, akkor az elegendő számomra. És nagyon sokszor, mint hogyha maga az egyház sem venné komolyan önmagát és a maga parancsai szerkezeteit. Pedig hát pusztán a józan kéz is azt diktálja, a puszta természetes erkölcs is azt mondja, hogy ahol az emberek közösségben élnek, ahol valamiféle közös célra törekednek, még ha ez teljesen elvilági hétköznapi cél is, ott kell, hogy legyenek szabályok, kell, hogy legyenek korlátok, törvények, hogy valóban ez a Tehát, hogyha így van ez a civil életben, a társadalom mindennapjaiban, akkor még inkább így van ez a természet közötti közösségben, ami az egyház. És itt ugye a mi célunk nem valamiféle hullandó, profán, felszínes cél, hanem a legfontosabb, ami elképzelhető, az örök üdvösségnek az elérése, és ezért is nagyon fontos, hogy legyenek ilyen keretek. Testvérek, azért ismerjük önmagunkat, ami gyarul emberségünket, hát hogyha mondjuk nem lenne előírva a példáról, hogy vasárnap kötelező a szentmise ünnepe alatt, vajon hányan jönnének el minden vasárnap? Őszintén tegyük a kezünket a szívünkre, és valljuk meg, hogy ilyen nagy hőségben, különbségben, vagy például valami téli zordítőben, hányan jönnének el önmagukból? Vagy a bőjből is az teljesen, hogy a saját választásokra lenne bízva. Ahogy ugye a manapság a fellazult bőjt megjelenben is, ugye hétközi időben, mindenki pénteken dönts el, hogy miről mond le, milyen áldozatot hoz. Gondolom, hogy nem árulok kell meglepetést, hogyha azt mondom, hogy a katolikusok 90%-a semmiféle önmegtakartást, semmiféle plusz áldozatot, vagy semmiféle nem vállalnak, egyszerűen így varálja a pénteket, mint bűnbánati napot. Tehát ez történik akkor, hogyha nincsenek világos szabályok, világos irányítatások, és hát ezért akarja az Úr Jézus, hogy az ő egyházának is legyenek szilárd struktúrái, hogy ezek kötelezőek legyenek, mint egy bűntelme alatt, és hogy ezeket valóban mindenki komolyan vegye. De a másik nagyon fontos témája a mai evangéliumnak, az pedig a hálaadás. Végül is ugye ezek a leprások meggyógyulnak a Krisztusba vetett hitük által, az engedelmességük által, de az Ószövetségi törvény és szabálynak a közvetítésével. Utána csak egyetlenek jön hálát adni, mégpedig egy idegen, egy szamaritánus. Igen, testvérek, nagyon ritka elég ez a hála, pedig alapvetően fontos és nélkülözhetetlen. Igazából azt kell mondanunk, hogy a 10 meggyógyult leprás közül csak ez az egy idegen gyógyult nekünk igazán. És abban a pillanatban gyógyult meg, amikor visszatért és arcra fordult Jézus előtt. Tehát fölismerte, hogy ki az ő orvosa, ki az ő megmentője. Ez a hála éppen ezért alapvető jellemzője az Istennek a kapcsolatunknak. Isten úgy teremtette a világot, hogy nekünk ajándékul adja, és a világon belül számtalan természetes és természetteletni fegyelemmel halmoz el minket nap, mint nap. De az ajándék csak akkor válik teljessé, akkor éri el célját, hogyha ezt az ajándékot elfogadják, mégpedig köszönettel és hálával. Nem ilyen kőbös pendiázással, hogy ez nekem úgy is jár, hát ez úgy a kötelessége a másiknak nekem megadni, hanem valóban alázattal elismerem, hogy érdemtelen, irtatlan vagyok rá, és érzem annak az örömét, hogy ennek ellenére szerette vagyok és meg vagyok ajándékozva. Igen, az ajándékadásnak és az elfogadásnak végső célja a szeretet kapcsolatnak az erősítése. Ebben az egész szeretet világban mi emberek vagyunk azok a tudatos személyek, akik képesek megfogalmazni konkrétan, szabad akaratunkban és tudatosan ezt a hálaadást. És tesszük ezt az egész teremtés nevében. Ugye vannak olyan szép egyházatjai szövegek, hogy a teremtett világban a személytelen és tudattalan teremtett világban puszta lépében dicséri az Urat. A csillagok, a bolygók azok a szabályos járásukkal, a szabályos mozgásukkal dicsérik az Urat. A nap és a hold a ragyogásukkal, az ég madarai azok a ezért is értelmet ad. És ezért nagyon fontos, hogy a mindennapi életünkben is legyen ez a hálás lelkület. Ugye kérni az Istentől nem nehéz, főleg, hogy a nagy bajban vagyunk. Ezért mondják, hogy szuhanó repülőn nincsenek atya és fák, sem sírjelő bajok. Akkor mindenki megtanul borászkodni és közölni. De vajon hányan vannak, akik hálát is adnak, amikor meghallgatást nyernek? Tehát a mindennapi ima életünknek ez nélkül összetett része kell, hogy legyen. A hálás a dicsőítés. A dicsőítés az még magasabb lehető, mert itt nem egy konkrét jó tételményért adunk hálát, hanem önmagáért az Istenért, hogy ő van, hogy ő az, aki, hogy amit ennyi adnál. Ahogy a glóriának mondjuk, hogy hálát adunk nekem nagy dicsőségemért. Tehát önmagadért dicsőítünk téged. De ugyanakkor méltó is igazságos, hogy hozzátegyük a kapott adományokért való hálát. És erre a hálás lelkületre tanítsuk azért az új generációt is, hogy ne legyenek ilyen önző módon, hogy nekem minden jár, és a másik azért van, hogy engem kiszolgáljon. Hanem valóban érezzék azt, hogy ezt meg nem érdemelt ajándék, amiért hálásnak kell lenni. Hát ebben a hálaadásban a legcsodálatosabb példánk a szűzanya. Ugye most nagy dolog az, hogy ünnepén hallottuk az evangéliumban az ő hálaadó énekét, a magnifikátot, amit az Anya Szent Egyház minden este a Zsolostában, a Vesperásban énekel, az egész teremtett világ nevében hálát adva a teremtések napjáért. És ugye megint csak mit mond a szűzanya az énekben? Hogy mert letekintett szolgálójának az alázatosságára. Tehát valójában ez az alázatos lelkület, ami nem érzi magát méltónak és érdemesnek, ez a szuganyának az igazi nagy lelki nagysága. És pontosan azért kapott ő a legnagyobb kegyelmet, és azért került a teremtett világ csúcsára, mert ő az Isten összes teremtménye közül a legalázatosabb. Egyszer a legkönségesebb, a legtökéletesebb, ugyanakkor a legalázatosabb. És pontosan ezért ő a sátának a eltiklója, a legőzője. Mert a sátának a legnagyobb bűne az ő. Tehát az, hogy ő nem tud teremtményi hálával, alázattal tekinteni a teremtőre, hanem csak a lázadással, a kritikával, a bűnövettel. Szűzanya legyen ebben a nagy példán, hogy ezt az állandó szúgolódást, elégedetlenséget, lázadást teremtve megtanuljuk valóban alázatosan hálát adni. A Szentmise a legcsodálatosabb és a legkiemelkedőbb módja a hálaadásnak, de hát valójában, amikor az Anya Szent Egyház számára elhívja a vasárnapi Szentmisét, akkor erre tanít minket, hogy egyrészt mint teremtmény, hajolj meg a teremtőd előtt, add meg a kötelező hódolatot és imádatot, és ismerd fel,